100 éve született a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású operaénekese Mellis György. A jubileumhoz kapcsolódóan Mellis György 100 arca címmel nyílt fotókiállítás a Magyar Állami Operaház Vörös Szalonjában, amely megidézi a kivételes művész gazdag pályafutását. Kossuth és háromszoros Liszt Ferenc díjas bariton emlékét több könyv, számos rádió, lemez és tévéfelvétel őrzi. 1949 és 2005 között csak az operaházban 90 produkció 68 különböző szerepében több mint 2200 esten szolgálta a közönséget. A beszélgetőtársam Karcag Márton, az opera emléktárának vezetője, a kiállítás kurátora. Mellis György kiállítás nyílt az operaházban, egészen pontosan az operaház Vörös Szalonjában, hiszen július 2-án lett volna 100 éves Mellis György operaénekes. Ez egy szép évforduló, viszont Mellis Györgynek az élete az pedig egy még szebb életút volt, én azt gondolom, ha csak a szerepeit nézzük.
Mellis György élete nagyon-nagyon sok helyen, hogyha nem is kérdőjel, de ő maga burkolta talán titokba. Én azt hiszem, hogy Mellisbe az a rettentően érdekes, amennyire elválik a civil ember és az operaénekes. És még csak nem is az operaénekes, hanem az az operaénekes, aki 7-től 10-ig este a színpadon áll. Mellisből igazából ez az érdekes, ez a megmutatható. Magát a civil embert azt hiszem, hogy ő maga is gondosan rejtette a világ elől. Nem tudunk róla, hogy nagy társaságot vitt volna, kollégákkal természetesen jóba volt, természetesen élt büfé életet, de hogy kikkel járt el evezni vagy túrázni, ezeket ő nagyon-nagyon gondosan titkolta. Uh-huh. Ami a Mellisből izgalmas, azt ő kizárólag a színpadon mutatta meg.
Mi volt izgalmas?
Mellis maga volt, én azt gondolom, hogy a 20. századnak tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb, nem csak magyar, de talán európai énekese is. Mellisből az volt az izgalmas, ahogy ő ösztönösen elő tudta varázsolni a szerepeknek a velejét. Ahogy ő ezt egy nem különösebben képzett szarvasi parasztfiú, és a parasztfiú természetesen nem egy degradáló kifejezés, meg tudta érezni azt, hogy mi van ezeknek a rettentően sokszínű és rettentően különböző figuráknak a mélyén. Ahogy ő ezt elő tudta varázsolni a Kottából, és önmagából.
Az operaházban mikortól meddig volt ő, amikor a legkorábbi időpont, illetve a legkésőbbi időpont, amikor ő a színpadon állt?
Ez egy nagyon-nagyon hosszú karrier, 1949-ben kezdődött, és a 2000-es évek elején még ő énekelt néhány tiborcot és könnyebb szerepet. Egy nagyon bölcsen fölépített karrier volt, ami elsősorban vélhetően Tóth Aladárnak köszönhető, aki vigyázott a fiatal tehetségre. Először kisebb szerepeket kapott, és aztán fokozatosan lett bedobva a mélyvízbe. Nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik volt az a pillanat, amikortól Mellis tárnak számított. Kvázi egyenrangú harcostársnak, Székely Mihállyal, Svéd Sándorral, Osváth Júliával, tehát ebben a generációval, akiket az operaház aranykoraként szoktunk emlegetni. De azt gondolom, az 50-es évek elején már, amikor bemutattuk az Anyegint, és 3 Anyeginnel tudott kiállni a színház szinte egymást követő napokon, Svéd Sándorral, Losonczi Györggyel és Mellis Györggyel, ez már egy rettentően nagy elismerés, és ez már azt jelentette, hogy ő benne van a krémbe.
Na és akkor itt jön az a kérdés, hogy mit láthatunk ezen a kiállításon? A 100, mint szám, az megjelenik valahogyan máshogyan is?
Abszolút, igen. Tehát egy rettentően nehéz dolognak gondolom, hogy mit tudunk Mellis Györgyből megmutatni. Hiszen mi marad egy operaénekes művészetéből? És főleg mit lehet megmutatni azoknak, akik nem látták Mellis Györgyöt élőbe, akiknek nincsenek személyes élményeik, hiszen eltelt 20 év, úgyhogy ő már nem áll a színpadon. Ott fölnőtt egy generáció, akinek Mellis is csak egy név lett. És azt gondoltam, hogy ez a Vörös Szalon, mint tér, ez igazából egy valamire ad lehetőséget, hogy egy tűzijátékot csináljunk, kvázi Mellis György 100 arcából. A kiállítás, ez a Vörös Szalon, mint tér, arra ad módot, hogy tablókon mutassuk be Mellis György szerepeit, Mellis György 100 arcát. Azt gondoltam, hogy erre a 100. születésnapra a 100 arc az, mint számmal lehet játszani és rímel, tehát valóban 100 fotó látható, de hát Mellisnek nem 100 arca volt, 1000 arca volt, egy nagyon-nagyon jól maszkírozható arc volt. egy nagyon jellegzetes figura volt, és mégis el tudott tűnni. Ugye fiatalon is rövid volt a haja, gyorsan kopaszodott, és ettől folyamatosan vagy viselt parókát, vagy jellegzetesen nem viselt parókát. És mindig valamilyen volt. El tudott tűnni ezekbe a kiváló maszkokba. Úgyhogy ezek az arcok, ez a száz arc hivatott Velis György emlékét most a centenáriumon megidézni. Ugye a Vörös Salomban nem tudunk kitenni felvételeket, hiszen abból egy hangzavar lenne. Értelmetlen, és ugye a YouTube és az egyéb fórumok szabad lehetőséget adnak arra, hogy mindenki annyi Velis Györgyöt, és akárkit hallgasson, amennyit szeret. Velis György már egy szerencsés időszakba kezdte az operaénekesi pályáját, amikor rögzíthető volt a felvétel, és hát Melis részben a rádió, részben a tévé, részben a film, részben a hanglemezgyár nagyon-nagyon sok mindent fölvett. Uh-huh. Tehát egy szerencsésen, rettentően jól dokumentált karrierez.
Már is folytatjuk a beszélgetést Karcag Mártonnal, az Opera Emléktárának a vezetőjével. A Papagéno Klasszik műsorában a vendégem Karcag Márton. Több mint 30 éve a Magyar Állami Operaház munkatársa. Első jelentősebb feladata az intézmény Kotta archívumának feldolgozása volt. A 2000-es évek elejétől az Operaház évkönyveit szerkesztette, a színház kiadványának korrektora, szerkesztője, a műsor kalendárium szerzője volt. Később a Kottatárat vezette, 2013 óta pedig az Opera Emléktárának vezetője, de ő az operaházi kiállítások kurátora is. Több életrajzi kötet és számos opera történettel foglalkozó publikáció szerzője, az opera gondozásában eddig 4 könyve jelent meg, és most is dolgozik egy kötetem. Folytassuk a beszélgetést. Ez a kiállítás, ez meddig lesz látogatható, illetve kapcsolódik-e majd hozzá valamilyen tárlatvezetés, vagy külön program, rendezvény?
Egyelőre nem tervezünk külön programokat, hogyha csoportok vannak, én ezt mindig elmondtam a Holokhausz kiállításunknál is, tehát hogyha van igény, hogyha egy csoport bejelentkezik a turkukacopera.hu-ra, akkor akár én, akár a kollégáim örömmel körbeviszik őket. A kiállítás maga az operatúrák, illetve az előadások szüneteiben látogatható, és én tavaszig tervezem. Uh-huh. Tehát addig mindenképpen fönt van, nem kell rohanni, bérletesek, jegyesek sokáig tudhatják ezt megnézni, gyönyörködni benne, vagy elmélyülni a saját emlékeikbe, hiszen azért szerencsére még nagyon-nagyon sokan vannak, akik látták Melist a színpadon, és azt hiszem, hogy ezek a képek arra hivatottak, hogy bennük előhozzák a teljes szerepet, a teljes figurát, a Melis hangját, az egész Melis jelenséget.
A Magyar Állami Operaház emléktár vezetőjeként van-e még olyan dolog, ami készülőben van és elárulható? Lesz esetleg kiállítása, nem is idén vagy idén, de mondjuk jövőre, és ott van a tervek között, hogy ezt szeretnék megvalósítani.
Tervek között egy különleges kiállítás szerepel, illetve kiállításként a tervek között egy valami szerepel egyelőre, ez pedig úgy indult, hogy amikor felújították az operát, a második emeleti úgynevezett középvetítőbe vagy szövegkíróba egy fal mögött találtak elrejtett iratokat, rettentően rossz állapotban gyűrött iratokat, valami furcsa felirattal elrejtve, hogy 1949-ben a kommunizmus elől ide rejtettük a kincseket, és 2 vagy 3 név aláírás, akik bizonyíthatóan soha nem dolgoztak az operába. Ez egy nyári időpont, az operába ezen a nyáron semmiféle felújítás nem zajlott, tehát hogy ezek kik lehettek, és hogy viccből vagy nem viccből készítették ezt a feliratot, ez egy rejtély. Minden esetre ez az anyag a felújítás alatt fölkerült a Nemzeti Levéltárba, ahol a levéltárosok ezeket a gyűrött, széttépett papírokat csodálatos módon restaurálták. És digitalizálták, úgyhogy nyilván ez, mint papírhalom nem érdekes. De azt gondoltam, hogyha ezeket az ember átnézi és kiemel belőle 10-15 történetet, akkor abból egy nagyon különleges dolgot lehet csinálni. Ezek zömében múlt századi, az előző múlt századi, 1800-as évek végi szerződések, iratok, ilyesmik, még én sem néztem át, de maga a téma nagyon izgat. Úgyhogy ez az egyik, amire a távlati tervként készülünk. A másik, amiben én fuldoklom, az egy könyv lesz, a Bánffy Miklós és Hevesi Sándor Operaháza. Munkacímet viseli egyelőre, nem ez lesz a végleges címe, de hát egy rettentően izgalmas és egy rettentően forráshiányos téma. Ugye Bánffy Miklós 1912 tavaszán vette át az operaházat, áthívta a Nemzeti Színházból Hevesi Sándort, aki az első valódi operarendező volt, aki nem csak lerendelkezett egy darabot, tehát nem csak katonatisztként jobbra-balra állította a szereplőket, hanem valóban azt mondta, hogy az opera is egy színházi műfaj, és megpróbált az operából színházat csinálni. Az ő működésüket ugye ketté vágta a 14-be kitört világháború, és utána Hevesi vissza is ment a Nemzeti Színházba, Bánfi folytatta 18 őszéig, és hát itt már tulajdonképpen csak kettő nagy dobása volt, ez pedig a Bartók első két színpadi művének a színrevitele bemutatása. Úgyhogy hogy egy rettentően izgalmas kor, és naponta órákat olvasok és írok, és fuldoklom ebben a témában, hát remélem, hogy a könyv is hasonló örömöket fog nyújtani, hiszen december végén lesz Bánfi Miklós születésének 150. évfordulója, remélem, hogy arra vagy a körül ez a könyv meg tud születni.
Hogyha ez megtörténik, én azt kérném, számoljunk be lúrra a hallgatóknak is, akkor én nagyon-nagyon sok erőt, időt és energiát kívánok.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
A Papagéno Klasszik vendége Karcag Márton volt, az Opera Emléktárának vezetője.